Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Szólj hozzánk, Istenünk! Szeretnék rád figyelni. Ajándékozz meg minket szent lelkeddel. Amen. Hallgassuk meg Isten igéit, ahogyan szól hozzánk. Jakab apostol leveléből az első rész 19. versétől a 27. versig. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványait is, és szeriden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.
Imádkozzunk! Édesatyánk, sokféle érzéssel, gondolattal vagyunk itt. Köszönjük, hogy neked van szavad hozzánk. És Urunk, szeretnénk eléd vinni azokat a megkötözöttségeinket, programjainkat, azt a fajta szükséget, bezártságot, amiből nem tudunk sokszor kitörni, amikor úgy érezzük, hogy körbe-körbe megyünk, de nem tudjuk, hol a szabadulás útja. Urunk, mindannyian rá vagyunk szorulva a szabadításodra, és szeretnénk most nem csak füllel, hanem szívvel hallgatni az igét, bátorításodat, azt, ahogyan nekünk utat mutatsz, de legfőképpen szent lelkednek a valóságát kérjük, hogy járja át az életünket, az énünket, az érzéseinket és a gondolatainkat. Köszönjük ezt a csodát, hogy emberi szavakon keresztül valahogyan úgy tudsz hozzánk szólni, hogy ez megtörténhet. Áld meg az Isten tiszteletünket, áld meg az ige hallgatásunkat, kérünk. Amen. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, Lukács evangélium a 20. fejezetéből, a 20. verstől. Jézus elindul Jeruzsálembe, készül a szenvedésére, és ott a templomban szorul a hurok, és kérdezgetik őt. Ez a alapszituáció. Ezután állandóan szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Azok igazaknak tettették magukat, hogy Jézust a saját szavaival fogják meg, és átadhassák a hatóságnak és a helytartó hatalmának. Ezek megkérdezték tőle: Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Ő azonban felismerte álnokságukat, és így szólt hozzájuk: Mutassatok nekem egy dénárt, kinek a képe és felirata van rajta? Ők ezt feleltek: a császáré. Ő pedig így válaszolt nekik: Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Így tehát nem tudtak belekötni szavaiba a nép előtt, hanem elcsodálkoztak válaszán, és elhallgattak. Kicsit a március 15-e is ihletett, és közben pedig éljük az Úr Jézusnak a szenvedés történetét, ahogy készül a halálára, és ott van Jeruzsálemben, és a nép vezetői, akik egyébként egyáltalán nem voltak egységesek, voltak, akik hittek a feltámadásba, voltak, akik nem, voltak, akik Herodes pártiak voltak, voltak, akik vallásos farizeusok, de most összefognak, hogy Jézust elejtsék. Csapdát állítanak neki, hogy bevádolhassák, és a csapda lényege ez az, hogy vagy-vagy. Nagyon köszönöm, ha az első diát adod. Csak egy pár diát hoztam, hogy egy kicsit így tudjuk elvinni ezt a sokféle gondolatot itt. Vagy-vagy. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Igen, vagy nem? Emlékeztek a Luther című film, ami talán tőlem sokszor halljátok, de tényleg annyira izgalmas, amikor valahogy így falhoz állítják, emlékeztek ezen a birodalmi gyűlésen, és azt mondják neki, hogy most mondd meg, visszavonod a tanaidat, vagy nem, igen, vagy nem. És akkor azt mondja, hogy nem, nem tudok egy mondattal válaszolni. Ez a vagy-vagy, ez egy nagyon veszedelmes helyzet, és akkor, mikor ilyen helyzetbe érzitek magatokat, hogy most itt egy vagy-vagy van, akkor gondolhatjátok, hogy ez egy csapda. Ma, ha Jézus itt járna, mit kérdeznénk tőle? Ugye akkor ez egy nagyon izgalmas, úgyis mondhatnám, forró krumpli volt ez az adó fizetés témája. Ma mi a forró krumpli? Azt kérdeznénk Jézustól. Bűne a homoszexualitás, vagy nem? Igen, vagy nem? Beengedjük-e a migránsokat? Igen, vagy nem? És érzitek, hogy kimondom ezeket a szavakat, így beránt bennünket rögtön, és elkezd bennünk menni ez a igen, igen, ezért és ezért, nem, nem, ezért és ezért. Mert hogy rögtön elindul a szembeállítás. Jézus valami kreatívat akar nekünk mutatni, valami mást. A vagy-vagy mindig gyanús, rossz a kérdésfeltevés. És kinek az érdeke az, hogy minket csapdába vergődni lásson, kinek az érdeke az, hogy embereket egymás torkának ugrasszon? Ti is tudjátok, hogy a szétdobálónak. Jézus könnyed, szabad, olyan szabad, mint a madár. Olyan ez a csapda, ahhoz tudnám hasonlítani, mint egy ilyen kalicka, egy madárkalicka. Az alja nagyon keményen be van betonozva a törvénybe. Csak Istennek szabad adót fizetni. A szentségelt, ez van a zsidók törvényében. Milyen istentelenség egyáltalán, ami az adópénzen rajta áll, az állt rajta, hogy Tiberius Cézár divi, ami azt jelenti az isteni Tiberius császár. Istennek titulál egy embert. Aztán az áll rajta Pontifex Maximus, ami azt jelenti, hogy főpap, egy pogány ember. Milyen szentségtörés ez? Nem kérdés, hogy adót kell lefizetnünk. Egy hithű zsidó nem fizet adót. Ez a kalicka alapja, amit Jézusnak állítanak. Az oldalai pedig nem más, mint a római rend, amit nem lehet megkerülni. Fegyveres államgépezet. Márpedig fizetsz, vagy meghalsz. Az az izgalmas, hogy ennek a kalickának azonban nincsen teteje. És Jézus, mint egy szabad madár, fölfele kiröppen kecsesen. Erre nem gondolnak a vallási vezetők, nem gondolnak a politikusok, hogy van egy égi perspektíva. Ez az égi perspektíva pedig nem más, mint az ez is, és az is is. Illetve azt a kérdést föltenni, hogy Isten hogy látja ezt a kérdést? Az ő szemszögéből mi az, ami igazán fontos? Adjátok meg a császárnak is, ami a császáré, és az Istennek is, ami az Istené. Jézus annyira szabad, hogy nincs is nála ilyen adópénz. Nem csak szabad Jézus, hanem független is. Mi nem vagyunk függetlenek. Lehetünk szabadok, de függetlenek nem tudunk lenni, függünk az aktuális rendszertől, kultúrától, médiától, közvéleménytől befolyásolva vagyunk. Ez a tény, ez a szabadságnak a korlátja. Egzisztenciálisan függünk a munkaadónktól. Nem vagyunk függetlenek. De lehetünk szabadok. Szabad adót fizetni. Függesz a rendszertől, de ez egy külső dolog csupán. A császár képe, a császár pénze. Ami igazán lényeges, az odabent van. Te kinek a képét hordod magadon? Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené, és akkor békén hagyják Jézust, és elcsodálkoznak a válaszám. Sokszor megkísért a gonosz, engem is ezzel a vagy-vaggyal, egy program megy bennem gyerekkoromból, vagy szeretsz, és ezt teszed, amit mondok, vagy ha nem teszed, akkor nem szeretlek, vagy-vagy. És mindannyiunkban vannak ilyen programok, gyerekként nem láttam a fölfelé vezető utat. És amikor 3 napja küzdöttem már az apámmal, és nem szólt hozzám, akkor egy idő után föladtam és lementem kutyába, hogy bocsánatot kérjek. De nem azért kértem bocsánatot, mert megbántam, amit tettem, mert általában nem is volt tudatos az, amit tettem, hanem azért, hogy visszaszerezzem a szeretetét. Vagy harcolok, vagy megalázkodok. És amikor tapasztalom ezt, hogy érzelmileg próbáljuk egymást zsarolni itt a mi kis világunkban, akkor sokszor liftezek én magam is, vagy talán tudtok ezzel azonosulni, hogy vagy harcolok, vagy kutyába megyek, vagy agresszor leszek, vagy áldozat, és különben a kettő nincs is messze egymástól. De van egy középső, van egy fölfelé vezető út, és ezt így mondják sokan, és én is ezt tanulom, hogy a középpontom a krisztusi énemből való cselekvés és beszéd, a krisztusi énemből való élés. Ez pedig azért lehetséges, mert az övéi vagyunk, az övé vagyok. Ez egyfajta lelki felnőtté válás, amire hív minket Jézus. És ez a második örömhír, hogy Jézus megszabadít. Amikor a 10 parancsolatot olvassuk, nem tudom, emlékeztek-e, hogy hogy kezdődik. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Szabadító Isten vagyok. Ez az örömhír, hogy az Isten megszabadít. Calvin nagyon szellemesen ír, gondoltam, ezt elolvasom, azt mondja, az embernek már a bűneset előtt sem volt Istenével egyenlő szabadsága. Amikor Isten az embert földből és sárból formálta, gőgének már ezzel határt szabott. Mivel nincs képtelenebb dolog, mintha saját kiválóságával az dicsekszik, aki nem csak sárkunyhóban lakik, hanem részben maga is por és hamu. Van benne egy kis él. Nagyon szellemes. Igen, tehát szükségünk van Isten szabadítására, mert por és hamu vagyok. És különböző programok működnek bennem, ott van belém rekesztve a bűnnek a magja, és csak egy szikra kell, és robban. De Jézus megmutatja, kibontja azt, hogy lehetünk szabadok. Ő szabad, és megmutatja ott az embereknek a római uralom alatt, főpapok és farizeusok törvényei alatt lehet szabadnak lenni. És a szabadságnak ad egy irányt is. Adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Ő az igazi Úr, ő a királyok királya, ti pedig az Isten képmása vagytok. Valaki így írja, ti elkopott, elfáradt, beszennyezett, elgurult ezüstdénárok, azért jöttem, hogy egybegyűjtselek. Nagyon szép volt ez a kép, azért választottam ide, mert egy hónappal ezelőtt Káposztás 2-n a Kislánszki Réka tartotta az alkalmat, és ezt tanította nekünk a Réka, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, hogy értékes kincsei vagyunk az Istennek, hogy rajtunk van az Isten képmása. és hogy az Isten mennyire örül, amikor megkerülünk, amikor ő meg tud bennünket találni. El voltak rejtve ezek a 10 forintosok a teremben, és a gyerekek nagyon lelkesen keresték, és amikor megtalálták, akkor kiraktuk ezt a mosolygó fejet, ami azt jelenti, hogy az Isten örvendezik, amikor minket megtalál. És itt is egy is van, egy nagyon szép is, por és hamu vagyok, és közben rajtam van az Isten képmása. Rászorulok a szabadításra, és közben van bennem egy beépített méltóság, amiért nem kell megküzdenem, hanem a teremtményi mi voltomból fakad. És mindez csak a kezdet, mert Jézusban Isten annyira mellettem dönt, hogy szabadságomért ő fizeti meg az árat. Úgy elgondolkodtam ezen, hogy ilyen nagy a baj, hogy vér kellett, hogy folyjon. Mekkora a mélysége az ember bajának. Nagy bajban vagyunk. Azt gondolom, hogyha az Istennek ilyen megoldáshoz kellett folyamodnia, és a teljes szabadságunk nem történik még meg. Pontosan ezek a harcok mutatják, ahogyan a megkötözöttségeinkkel szembenézünk időről időre. Hasonlóak vagyunk a pusztában vándorló ősatyákhoz, akik megszabadultak ugyan, de még nem mentek be az ígéret földjére. Érzékszerveinket, elménket, érzelmeinket be lehet csapni. A megváltott ember is sebezhető és kiszolgáltatott. És az ördög jól ismeri a programjainkat, próbálja ezeket felhasználni. Például, ha Jézusban ilyen program lett volna, hogy népszerűnek kell lennem, akkor biztos, hogy azt mondja, fizessünk adót. Biztos, hogy azt mondja, ne fizessünk adót, mert hát hiszen az emberek előtt ez lett volna népszerű. De ha ez a program fut benne, félek a büntitől, nem lehetek rossz gyerek, akkor azt mondja, fizessünk adót. Nagy dolog az, amikor észrevesszük ezeket a programokat, amik belénk vannak kódolva, amikor észrevesszük, hogy az ördög megnyom rajtunk egy gombot, és elindul valami, ami tulajdonképpen nem én vagyok, hanem egy régi-régi lemez. Ez az út, ez az észrevétel, hogy befele tudok figyelni, és tudok fogódzni Krisztusba. Ő az én középpontom, amiből cselekedni és szólni akarok. És eszembe jutott az Odüsszeusz, aki mikor tudta, hogy jönnek a szirének az utazása során, tudta, hogy ő nem tud ezeknek ellenállni, és az árbochoz kötöztette magát. Hát egyszerűen tudnom kell, hogy hol vannak a kísértéseim, ismernem kell magamat, hogy én nekem hol van az, amikor rándíthat rajtam a gonosz, és oda kötözöm magamat a kereszthez. Jézus szabadságra hív meg. Ez is egy ilyen érdekes is, látjátok a képet, hogy ő ettől lesz szabad, hogy oda kötözi magát az árbochoz. A 10 parancsolatról azt mondja valaki, nem más, mint a szabadság útjelzője. Mert mit is mond a 10 parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Hát hogy lehet parancsba adni, hogy szeressek? Vagy parancs, vagy szeretet. Halljátok a hamis hangot? Isten pedig egyszerre ad szabadságot, és egyszerre parancsol. Itt az is az Istennél. És az Isten parancsa nem nyírbálja meg a szabadságunkat, nem veszi el, és nem kérdőjelezi meg. A 2 kőtábla, ez az irány, a szabadságunknak az iránya. Adjátok meg az Istennek, ami az Istené, ez ezt jelenti. Nem éri be kevesebbel az Isten, mint a szívünkkel. És itt van egy másik gyönyörű is, amikor a kőtáblára nézünk, látjátok, hogy egybe is van itt szerkesztve ezen a képen, nem lehet elválasztani a kettőt. Nem lehet azt mondani, hogy vagy Istennek engedelmeskedek és szolgálok, vagy az embereknek, mert a kettő egy. Van egy szírhittanosom, egy kislány, akinek mindig kendő van a fején, és egyszer úgy kicsit úgy provokáltam, ez egy nagyon értelmes és nagyon aranyos kislány. Minden gyerek egyébként nagyon értelmes és nagyon aranyos, de ő különösen nagyon értelmes és aranyos, és mondtam neki, hogy na, mikor fogjuk látni a hajadat? És akkor azt mondta, hogy nem tudom, akkor valahogy elkezdtünk beszélgetni a kendőről, hogy hogy került oda a kendő, meg mikortól kell hordani a kendőt, és akkor kiderült, hogy nem is tudom, 14 éves kor előtt nem is kötelező a kendő, meg minden, de hogy ő, hogy az anyukája feltette neki a kérdést, mikor iskolába indult, hogy akarja-e hordani a kendőt. És akkor ő mondta 6 évesen, vagy 7 évesen, hogy igen, és az apukája, aki a szír, az édesanyja magyar, mindenkinek eldicsekedett, hogy az ő lánya hordja a kendőt. És közben az apukája meghalt. És onnantól fogva tudtam, és láttam is ezen a gyereken, hogy ő nem fogja levenni a kendőt. Lehet, hogy soha. De eszembe se jut az a vagy-vagy, hogy Jézus vagy a kendő. Az, hogy ő az apukájához hűséges, meg az apukája emlékéhez, az őt segíteni fogja, hogy Istent is megértse, hogy az Istennel kapcsolatba kerüljön. Ez egy is-is, a kendő és Jézus. Ez így lesz az ő életében. Vagy hát úgy lesz, ahogy lesz. De én nem fogok ebből vagy-vagyot csinálni. Hallottam már olyan lelki gondozói beszélgetést is, amikor valaki arról mesél, hogy egy nő elmeséli, hogy nagyon szerelmes lettem. Olyan nagyon szerelmes lettem, hogy képes lettem volna megcsalni a férjemet. És azon gondolkodtam, hogy van-e kedvem hűségesnek lenni a férjemhez. És arra a meggyőződésre jutottam, hogy nem, nincs kedvem, elegem van ebből a házasságból. És aztán utána azt a kérdést tettem föl, hogy Istenért akarok-e hűséges lenni? És arra jöttem rá, hogy igen, Istenért még igen. Hozzákötözte magát az árbochoz. Mikor jönnek a kísértések, mikor jönnek a szirének, és ők gonoszak, és tudják, hogy mit kell rajtunk megnyomni, meg vagy-vagyot állítanak elénk, akkor nagyon fontos, hogy a Jézusi szabadságból tudjunk cselekedni. Vannak kevésbé észveszejtő helyzetek, például a hittanóra a hetedikeseknél, bár néha az is észveszejtő, de talán nem ennyire. Nem volt könnyű most ez a fél év a hetedikesekkel nekem. Így némelyeteknek talán panaszkodtam is. Volt egy fiú, aki mindig megpróbált valahogyan ellenem dolgozni, és akkor a többiekkel, neki könnyű, mert ugye kortársak, egy banda, én meg ott hetente egyszer, öreg néniként kb., tehát hogy ez a felállás, és akkor úgy nem sok esélyem volt, és ezen gondolkodtam, hogy most vagy áldozat leszek, és hagyom magamat, vagy agresszor leszek, üldöző, és akkor elkezdem a jegyek, meg a beírás, meg tudjátok, ezek az iskolai eszközökkel élést. És akkor valahogy Isten adott egy ilyen fölfelé vezető utat, hogy ezt a fiút, aki úgy mindig belebeszélt, ezt meghívtam, hogy készüljünk együtt a hittanórára, és nem tudtam, hogy ez hogy fog elsülni. És képzitek el, hogy az a csoda történt, hogy ez a gyerek most már négyszer volt itt, egy csomót beszélgetünk, arra is kb. Rájöttem, hogy mi az oka, vagy mi lehet többek között ennek a magatartásnak a hátterében is. És közben elindult egy barátság, nyilván egy tanárgyerek barátság, tehát nem egy egyenrangú barátság, de mégis egy szorosabb kapcsolat, és egészen csodák nyílnak ki nekem. De ehhez valahogy kellett ebből a vagy-vagyból való kiszabadulás, a Krisztusi kreativitás, hogy nem adom meg magamat egyiknek sem az áldozat szerepnek, sem pedig az agresszor szerepnek. Föl kell tennem, hogy azt a kérdést, hogy mit tenne Jézus ebben a padhelyzetben, merre van a fölfele, Hol van az én Krisztusi középpontom? És van még itt egy dolog, az Isten szabadságra való meghívása személyes. Hogy egy-egy helyzetben nem csak a hitigasságok alapján tájékozódom, hogy mi lenne a helyes, vagy általában mi az igaz, mit mond a törvény, hanem hogy ez egy nagyon élő, dinamikus dolog. A Jézussal való kapcsolatban reagálok, és az a Jézussal való kapcsolat vezet a döntésekben. A léleknek adok teret ilyenkor. Isten vezetése egyetemes és személyes. Milyen érdekes, ahogy a 10 parancsolatot olvasom, ahányszor előveszem egyébként a hittanórán is, meg minden, egyre több minden nyílik meg nekem belőle, hogy ez mennyire fantasztikus ez a 10 parancsolat. És most például az jutott eszembe, hogy egyeszem második személyben ír. Pedig hát milyen fontos az Istennek a nép, meg minden, az ő népe. És mégis azt mondja, hogy nem ölsz, te. Nem lopsz, te. Személyes. És ez is egy szép is, mert persze, hogy vannak általános igazságok, meg alaptörvények is, de közben az Isten személyesen is vezet. És akkor végül pedig megszólal ez a vers, rabok leszünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. Hát én azt választom, hogy szabad vagyok. És ha kell, akkor a függetlenségemért is tudok harcolni. De egy valakitől nem akarok független lenni, akinek a zászlójára fölesküdtem. Azt hallottam most, vagy azt olvastam, hogy a sákramentum szó az azt jelenti, hogy katonai eskü. Tudtátok? Jézusnak esküdtem föl, és paradox módon ez az eskü, ez a hozzákötés, ez adja a szabadságomat. Mert emberként, esendőként így tudok leginkább az Isten álma felé közelíteni. Isten áldjon meg bennünket, ahogyan az ő szabadságát kimunkáljuk az életünkben. Amen. Imádkozzunk. Legyünk egy perc csendben, Isten elé vihetjük a saját gondolatainkat, témáinkat. Jól ismersz bennünket, Urunk, ismered az életünknek a programmondatait, amitől szabadulnunk kell. Jól ismered a témáinkat, a dilemmáinkat, minket kötöző vagy-vagyokat. Köszönjük, hogy te a szabadítás Istene vagy, hogy mindig van több, mindig van fölfelé. És szeretnénk tényleg ebben örvendezni, szeretnénk személyesen benned megfürödni, szeretnénk új utakat bejárni és tapasztalni a csodáidat napról napra. Köszönjük, hogy ez veled lehetséges, és nagyon izgalmas, és nagyon szép. De Urunk, azt is megvalljuk, hogy sokszor a por és a hamu dominál, és nem tudunk túllépni a saját árnyékunkon. Sokszor falakba ütközünk a saját korlátainkba. Köszönjük, hogy eléd tehetjük ezeket a terheket, ezeket a tehetetlenségeket. És hogy tényleg az a reményünk, Urunk, hogy te gyúrsz és formálsz szárnyakat, és adsz nekünk. Segíts készülni, Urunk, a húsvétra, hogy átélhessük újra azt, hogy te meghaltál, és feltámadtál, hogy nekünk is meg kell halnunk, de feltámadunk, és köszönjük, hogy ennek a feltámadásnak az előízében lehetünk már itt a földi vándorlás során is. Különösen eléd visszük azokat, akik egészségügyi terheket, gyászt hordoznak, veszteségeket és fájdalmakat. Köszönjük, hogy a mélységben igazán megtapasztalhatjuk, hogy velünk vagy, és hordozol bennünket. Azért kérünk, hogy őket is öleld át, és hadd érezhessék, hogy nincsenek egyedül. És Urunk, abban is segíts nekünk, hogy amikor az embertársainkat szeretjük, és feléjük fordulunk, akkor azt adjuk nekik, ami szerinted való, amit te akarsz rajtunk keresztül küldeni. Köszönjük, hogy nálad ez a két kőtábla egy, hogy benned a szeretet egy, és amikor téged szeretünk, az eljut az embertársunkig is. Köszönjük, hogy így tanítasz bennünket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő szent arcát reátok, és adjon nektek szabadságot. Amen. Isten velünk. Amen.